A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel.
Indítsd jól a napod egy Chase Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében.
Ez reklám volt, jó volt.
Sziasztok, Ada vagyok, ez a Dilemma, a Femina.hu podcastja, amiben olyan megosztó témákat járunk körbe, amiről mindenkinek van véleménye. De vajon vannak-e közös nevezők, vagy mindenki mást gondol? Minden kérdés sokféle választ vonhat maga után. A Femina újságíróival és szakértő vendégekkel együtt dilemmázunk. Tartsatok velünk! Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt a Dilemma Podcast, és már itt is ülnek velem szemben vendégeim, divatszakértő Csalár Bence, és a Femina.hu világsztárovat vezetője Laci Patrícia. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello!
Egy nagyon érdekes és izgalmas témánk lesz ma, a body positivity. Ugye ez alapvetően egy pozitív dolognak indul, csak kérdés, hogy a mai napig ez hova jutott, hogy építő jellegű, vagy egyre egészségtelenebb talán ez a fogalom. Mit gondoltok, hogy honnan indult el ez az elnevezés, vagy ez az irány, amibe elmentünk?
Én most nem is azzal kezdeném feltétlenül, hogy most akár évtizedeket visszamenjek az időben, hanem nyilván a body positivity, tehát ez a testpozitivitás a korunkban, akár az elmúlt 20 évet, ha megnézzük, akkor nagyon erőteljesen abba az irányba ment, hogy ketté szakadt a csapat, mert az a helyzet, hogy a body positivity azt próbálja hangsúlyozni, hogy a testedet minden körülmények között szeretned kell, és tök mindegy, hogy milyen állapotban van, ez ilyen szempontból mentálisan sem válik egészségessé, hiszen amikor te nem vagy jó mentális állapotban, és nem vagy elégedett a testeddel, nehéz magadra ráerőszakolni azt, hogy boldog legyél kvázi. Úgyhogy ez egy érdekes megközelítés, és azért mondtam, hogy ketté szakadt, mert az elmúlt években viszont képbe jött még inkább a test semlegesség, ami ugye azt akarja, hogy ha bár tisztelem, és elfogadom a testem adott formájában, de azt is elfogadom, hogy nem tudom minden nap 100%-osan szeretni, ahogyan ezt szeretném, mert egyszerűen nem vagyok abban az állapotban, de tenni akarok érte, hogy abba kerüljek.
Amúgy szerintem azért is nehéz ez a szó vagy fogalom, mert hogyha nem csak 20 évet megyünk vissza, hanem sokkal régebbre, vagy akár csak kulturális különbségeket nézünk, minden kultúrában vagy minden időszakban teljesen más az, ami az ideál, vagy az elfogadott, vagy az, hogy egy test milyen, annak milyen jelentései vannak. Tehát valahol ugye a jó módot jelenti, hogyha valakin van egy kis hús, valahol meg pont az a nem pozitív. Tehát, hogy ilyen szempontból egyébként nehéz egységesen beszélni szerintem erről a témáról.
Igen, és azért hozzájön még az is, hogy maga a divatipar, bármennyire is szeretem, és bármennyire is a részese vagyok, azért nagyon képmutató tud lenni. Tehát itt arra gondolok, hogy volt több botrány például az Armaninál még annó, hogy tényleg a modellek olyan soványok voltak, hogy tényleg ilyen betegesen sovány kategóriába estek, és mondjuk ezt a rendszer próbálták ugye folyamatos mérésekkel mondjuk ellenőrizni, de nyilván meghekkelték azzal, hogy zsebükbe tettek mondjuk olyan nehéz tárgyakat, amivel ezt ki tudták kerülni. De ott van a másik topik is, hogy mondjuk ott van Ashley Graham, aki a világ leghíresebb plus size modellje, de valljuk be, és Amerikában őrán mondják azt ilyen szempontból, bármennyire is egy pozitív karakter, hogy ő azért a rendszeren belül egy ilyen poster child, tehát hogy ő kvázi egy millióból egy olyan nő van, aki azokkal a testi arányokkal rendelkezik plusz size nőként, mint ő, hogy tényleg van feneke, van hasa, van cicije, de konkrétan zéró tokája, amit én abszolút nem értek, és amúgy gyönyörű, csak valljuk be, akin túlsúly van, azért jobb esetben, legtöbb esetben nem így néz ki, és nem így fest.
Ugye most két olyan példát hoztál fel, egyrészt a nemzetközi divatszakmát, konkrétan ugye egy divatbemutatót, illetve Ashley Grahamet, úgyhogy Patrícia, azért itt nektek is elég sok szerepetek van abban, hogy azért ilyenkor, amikor ilyen témák adódnak, akkor ti, mint online hírforrás, hogyan dolgozzátok ezeket föl, vagy ti hogyan próbáltok ezekhez hozzáállni?
Alapvetően nálunk, tehát hogyha mi írunk bármilyen sztárról, és mondjuk az alakja az a fő téma, amire ugye ráhúzzuk a cikket, akkor nyilván alapvetően mindig próbálunk úgy fogalmazni, hogy tehát, hogy ne bántsuk meg. Például mondjuk Ashley Graham szempontjából is, tehát hogyha mondjuk róla írunk, akkor inkább arról, én mindig abból közelítem meg, hogy egyébként mennyire jó meg menő az, hogy ő felvállalja az alakját, és tisztában van vele ő is, hogy nyilván nem tökéletes, nem az, amit mondjuk, ami mondjuk az aktuális szépségideál, de látszik rajta, hogy egyébként ugyanúgy jól érzi magát a bőrében. Vannak olyan olvasók, akik nagyon örülnek, hogyha így tálalunk valakit, de másokban meg ugye ott van az az érzés, amit ugye te is említettél, Bence, hogy ugye ő azért nem az a tipikus átlagos duci híresség, mert ugye hát ugye nincsen tokája, tehát hogy ő egy más kategória picit, nem
jó, az gondolom, ez genetika kérdése. Abszolút. És de egyébként meg az, hogy nem tökéletes például az ő alakja, van ilyen, hogy tökéletes? Tehát hogy igazából mindenkibe bele lehet kötni. Hány olyan cikk vagy fotó jelent meg sztárokról, mert hogy úrá közelít, vagy a térdénél lóg a bőr, vagy narancsbőrös a feneke, vagy éppen kibe, mibe kötöttek bele. Tehát azért rengeteg ilyen volt. Egyébként meg visszatérve még az anorexiás modellányokra, azért szerintem az nagyot robbantott, amikor voltak olyan modellek, akik meg is haltak pont emiatt, hogy ilyen csontsovány kellett fogyniuk, és tényleg ez volt az akkor, hát nem azt mondom, hogy ideál, de hogy ez volt az elvárás velük szembe.
Nyilván, mondjuk ez mindig szomorú, amikor a társadalomnak egy ilyen, nem tudom, egy tragikus esetre van szüksége az, hogy rászmijen arra, hogy baj van. Nekem így a tökéletesség kapcsán egy dolog jut mindig eszembe, vagy amikor előadást tartok a téma vonatkozásában, az első gondolat, amit így ezzel kapcsolatban szeretek így felütni, mint gondolat, az, hogy a tökéletesség csak egy mítosz. Mert hogy nem létezik lényegében. Mindenkinek a saját maga gondja, a saját problémája az, ami a legnagyobb fókusz kapja az életében. Tehát attól, hogy valaki szuper kidolgozott testre rendelkezik, vagy vékony, vagy elfogadja a testét, biztos van a testén egy olyan pont, amivel nem elégedett. És nekem itt jött még képbe az is, hogy amire mondjuk nekünk kell figyelni a hétköznapi közbeszédben, az mondjuk az, amikor az van, hogy mondjuk modellányokról van szó, és azt mondják, hogy ők nem valódi nők, beszéljünk a valódi nőkről, akik nem tudom, 38-as méret felett kezdőnek és társai, és nekem egy ilyen eset volt, amikor egy ilyen TED előadásra készültem, és akkor ott volt, hogy akkor megbeszéljük a témát. És itt elkezdte ruhafogasoknak nevezni az egyik ilyen a konzulensem a modelleket, hogy beszéljünk már arról, hogy ezek a ruhafogasok, hogy nem is valódi nők, meg nem tudom, látod, ezért van szükség arra, hogy arról beszéljünk, hogy mennyire nem egészséges, mert a társadalom hozzáállása sem ahhoz, hogy mondjuk a modellek nők vagy nem nők, mert úgy igazából minden testalkatú nő ugyanúgy nőnek minősül.
Igen, de egyébként itt a tökéletesség kapcsán nekem még az is eszembe jutott, hogy minden relatív, mert lehet, hogy az, ami neked szép, az mondjuk nekem nem, vagy fordítva. Tehát az, hogy valakinek milyen az alakja, vagy milyen a bőre, vagy milyen problémái vannak, arra lehet, hogy én azt mondom, hogy á, te mit látszott, mert én semmit. Tehát, hogy azért eléggé szubjektívek ezek a vélemények.
Szerintem azért a testünkkel való viszonyunk erősen függ az önismereti állapotunktól, de mennyire tartunk ott a saját önismeretünkben, hogy elfogadjuk azt, hogy majd amikor mondjuk az arcunkra nézünk, és mondjuk felismerjük az édesanyánk vagy édesapánknak egy-egy ilyen, nem tudom, jegyét.
Aminek nem mindig örülünk.
Aminek és az a durva egyébként, ha megkérdezem mondjuk egy esztétikai szakorvos azzal kapcsolatban, hogy a nők miért mennek egy csomószor ebbe a vatkozásokra, a legijesztőbb, hogy azért, mert azt mondják, hogy elkezdtek hasonlítani az édesanyjukra, ami egészen ijesztő, és hogy én ezekre a pontokra, amikor felfedezem mondjuk a saját úgymond örökségemet a testemen, akkor én most már igyekszem arra fókuszálni, hogy ez milyen jó, hogy emlékeztet valakire a családból, és hogy nem egy negatív dologként akarok ezt hozzá. És ez még hozzájön az is, hogy el kell fogadni azt, hogy ez nem vagyunk mindenkinek az esetei.
Hogyha egy kicsit igazából arra a területre térünk át, hogy body shaming, mert ugye az is ide tartozik, azért most már egy csomó mindent ki sem mondhatunk. Tehát, hogyha valaki egy kicsit húsibb, vagy...
Mondd ki, hogy kövér!
Igen, tehát pont ez a szó az, a kövér szó, amit elvileg már nem szabad kimondani, mert hogy politikailag inkorrekt. Holott akkor... Hol a határ? Mert lehet, hogy mondjuk én azt mondom magamról, hogy ú, de kövér vagyok, mert magamhoz képest nézem magamat, vagy magamhoz képest mérem magamat. Tehát azért itt elég széles spektrumon mozog minden szónak az értelmezése.
Mi például tökre figyelünk most már arra, hogy tényleg úgy fogalmazzunk, hogy nehogy bárkit megbántsunk bármivel, de ezt néha nagyon nehéz kikerülni, hiszen hogyha ezeket a szavakat most már nem használhatjuk, akkor a végén már nem is kommunikálunk egymással.
Lassan már semmilyen szót nem használhatunk.
Szerintem ez nem feltétlenül megy jó irányba, én úgy gondolom. Tehát, hogy itt kellene tehát én azt látom, egy picit átestünk a ló túloldalára. Ezt egyértelműen én így látom, és kéne egy arany középutat találni.
Mondjuk ez nagyon sok mindenre igaz, hogy a ló túloldalára estünk át, szerintem manapság. De egyébként, ha itt már a cikkekről beszélünk, akkor azt se felejtsük el, hogy azért a social media elterjedésével is azért nagyon-nagyon előtérbe kerültek a fotók révén ezek a komment háborúk, meg a kritizálások, meg a body shaming, meg a bullying, de hogy azt gondolom, hogy ez is visszavezethető egy picit oda, amikor a Kardashian sztori nagyon-nagyon világhírű lett, és mindenhol láttuk, hogy hogyan élik az életüket, és mindent is megcsináltattak magukon. És gondolom azért ez is nagyban befolyásolja az embereket, hogy a csapból is az folyik, hogy mindenki tökéletes, idézőjelben, mindenki gyönyörű fotókat posztol magáról, tehát alapvetően itt az egész social média nagyon nagy hatással van a hétköznapi nőkre, meg emberekre ilyen szempontból.
Végre jól lenne, ha elfogadnánk, hogy a social media olyan, mint egy drog. Tehát, hogy elfogadni azt, hogy függőséget okoz értékrend szempontjából, testkép szempontjából, mert hogy onnantól kezdve, hogy azt látjuk, hogy tegyük fel, ha már ugye a Kardashian volt egy ilyen fő példa, hogy tényleg folyamatosan azt látjuk, hogy fotózzák őket, mindenhol tökéletes a smink, azért ezt tegyük hozzá, hogy az a smink, amit ők alkalmaznak, azért alapvetően is olyan, mint egy ilyen két lábbal járó filter, de én azért az egész rendszerben még mindig azt mondom, hogy persze csinálja mindenki azt, amit akar, és sminkelj úgy magát, műtesse úgy magát, ahogy szeretné. Igazából itt a ráhatás a lényeg, hogy milyen hatással vagyunk, vagy vannak ránk ezek a karakterek, és itt jön képbe az, hogy szerintem itt kell önismereti szinten megerősíteni magunkat, annyira, hogy mondjuk, amikor azért panaszkodik valaki, hogy hú, ez a Vogue címlap már megint itt túl van retusálva, igen, de ez egy Vogue címlap, ezt nem kell többnek látni, mint egy Vogue címlap. És én ezt mindig próbálom hangsúlyozni, hogy valahol ez a átesni a ló túlsó oldalára, ez attól is függ, hogy mi megint csak hogyan állunk magunkkal, mert hogyha én rendben vagyok magammal, attól túl van retusálva egy Vogue címlap, én nem fogok kikészülni. És rám nincsen hatása ilyen szempontból, és nekem az jutott eszembe pont, hogy mondtátok ezt a magunkhoz való hozzáállás, és lehet, hogy kicsit túlzásba esett ez a része, hogy én azért azt állítom, hogy ez egy gyűlöletből nehéz várat építeni. Tehát ha én adott esetben, ha fogyni is szeretnék, de úgy akarok fogyni, hogy közben köpködök magamra a tükörben, akkor ez nem fog sehova vezetni. Nekem például gimiskoromban voltak étkezési zavaraim, automatikusan öklendeztem, amikor mondjuk így azt éreztem, hogy hú, fogyni kéne, nem kell lenni, stb. És hogy utólag egyébként ezt mindig megbánja az ember, mert azért inkább hálát kéne adni, hogy a testünk él, táplál, hogy ver a szívünk, tehát hogy nagyon sok mindent elfelejtünk, amiért alapvetően kéne hálásnak lenni, hogy még akár itt vagyunk és beszélgetünk.
Úgy van, nekem is megvan a saját ilyen személyes sztorim, mert én például, én 78 kiló voltam a 166 centimhez képest, és én például tinédzser koromban utáltam a testem. Nagyon, nyilván hála Istennek azért megvolt egy határa, hogy ugyanúgy azért ettem, tehát hogy nem történt meg az, hogy esetleg hányt adtam volna magam, vagy ilyesmi, tehát, hogy olyan szinten azért nem bántottam magam, de kellett egy kis idő, mire így rájöttem arra, hogy ha én nem szeretem ezt a testet, akkor jó, oké, akkor gondoljuk végig, akkor mit is kéne csinálnom, hát akkor át kéne alakulnom, ahogyan én szeretnék, meg volt a fejemben egy adott kép, elkezdtem sportolni, arra nagyon ráfeküdtem, és ilyen tök szépen átalakult az egész, és most vagyok 62 kiló. Tehát, hogy ez szerintem én nálam megvolt ez, amiről beszélsz, hogy így rendbe tettem a fejemben mindent, és most meg már Most már jól érzem magam a bőrömben.
Csak itt jön szerintem be megint az, hogy nagyon sok az embereknek irreális elvárásaik vannak magukkal szembe. Tehát azt nem szabad elfelejteni, hogy lehet, hogy te olyan feneket, vagy olyan lábat, vagy olyan cicit, vagy olyan bármit akarsz, mint valakinek az újságban, vagy az Instagramon, vagy a bármelyik social media felületen, de ha nem olyan a genetikád, nem olyan az alkatod, akkor te fogyhatsz, hízhatsz, googolhatsz, futhatsz, éhezhetsz, tök mindegy, mit csinálsz, nem fogsz úgy kinézni. És igazából itt megint csak vissza kell kanyarodni az önismerethez, hogyha te tisztában vagy a saját adottságaiddal, és saját magadhoz mérten teszel meg mindent az egészségedért, és szerintem ez egy nagyon fontos gondolat még itt a body positivity kapcsán, hogy persze fogadjuk el önmagunkat, de hol jön az a pont, aminél nem szabad elfogadni magadat, mert mondjuk olyan súlyfelesleged van, vagy olyan egészségügyi problémád van, ami a súlyfeleslegedből adódik, hogy akkor igenis az egészséged miatt kéne csinálni magaddal valamit.
Amikor már korlátoz a mindennapjaidban, amikor már nem tudsz úgy dolgozni, nem tudsz úgy teljesíteni, amit magadtól is elvárnál alapvetően, akkor van probléma szerintem. Itt annyit visszakanyarodnék még itt a nem tudatos részéhez, hogy amíg fejben nem dönti el valaki, hogy változtatni szeretné, és nincs meg az a, akár ez a sok élmény, amit ő ráeszmélsz, hogy ez nem jó irány, addig nem tudsz változtatni. Erre jó példa, amikor majd jusson eszetekbe, amikor lementek a tengerpartra, vagy a Balatonra majd nyáron, és azt látjátok, hogy valaki jó formában van, de amikor kimegy a partra, ugyanúgy a táskájával, vagy a törölközővel takargatja a hasát. Amikor nem dolgozol fejben, csak az jár a fejedben, hogy neked bikini bádira van szükséged a nyára.
Ami télen készül.
Ami ugye télen készül, és hogy így ez borzasztó, hogy nem tudsz magadra úgy tekinteni, mint aki megváltozott és fogyott, hogyha nem fogadod el fejben, hogy ez egy átalakulási szakasz, egy fázis, és egyszerűen hiába fogsz lefogyni 20 kilót vagy 10 kilót, ugyanezt az ember fogod látni, mert nem a fejed nem követte a testedet. Szóval ez megint egy ilyen nagyon fontos szempont ezzel az egésszel kapcsolatban, és lényegében itt kell változtatni, amikor azt érezzük, hogy ez a két dolog már teljesen elszakadt egymástól.
Hogyan tudjuk ezt visszahangolni?
Szerintem egyébként sajnos a legtöbb esetben akkor történik változás, hogyha valami megbetegedés, vagy valamilyen szomorú eset áll ezzel kapcsolatban be, vagy mert az van, hogy amikor az ember túlsúlyos, vagy kövér, mondjuk ki, például nekem az elmúlt 15-20 évenben nekem folyamatosan felmentek a kilók, és hogy most vagyok úgy 33 évesen, hogy persze van rajtam valamennyi plusz kiló, de hogy én heti négyszer járok pilátesre, egészségesen táplálkozom, heti kétszer járok thaiboxra, szeretek futni, hogyha nincs túl hideg, mert azért a futásnál nagyon sokan elfelejtik, hogy attól, hogy te fogyni szeretnél, mondjuk tegyük fel, nem tudom, ha valaki mondjuk 130 kiló, nem futhat 130 kiló sem, mert az izületeid, mire lefogysz, meghalnak. És hogy erről sem beszélünk eleget, hogy ha fogyni szeretnél, akkor hogyan változtass. Én mindenkit egyébként egy ilyen orvosi vizsgálatra küldenék, aki változtatni szeretne, mert nem mindenkinek ugyanaz válik be.
Ez teljesen így van. És egyébként meg lehet, hogy szétsportolod magadat, de hogyha nem az a mozgásforma jó mondjuk a te anyagcserédnek, és nem úgy étkezel mellette, akkor sportolhatsz heti hétszer, és nem fog történni semmi. Úgyhogy azért ez egy ilyen teljesen egyéni dolog, mint minden más is. De ugye nem csak túlsúlyos emberek vannak, hanem vannak kórosan sovány emberek is, mint ugye a modellányok is, akikről, sőt, ott fiúk is voltak szerintem, akikről korábban beszéltünk. Tehát van, akinek meg pont az a problémája, hogy nem tud felszedni magára pár kilót, és őt meg azért cseszegetik, hogy úristen, de sovány vagy, tehát hogy nézel ki. Tehát igazából ez ilyen kicsit ilyen nyuszika és a sapka, van rajta sapka, az a baj, nincs rajta sapka, az a baj. Tehát igazából mindenbe belekötnek, ha bele akarnak. Így meg aztán nagyon nehéz elfogadni saját magadat.
Nekem is volt, emlékszem, suliban olyan osztálytársam, aki egyébként tök jól evett minden, de egyébként ilyen nagyon vékony lány volt, és emiatt hát csúfolni nem csúfolták, de mai napig emlékszem, amikor volt egy orvosi vizsgálat, egy védőnői vizsgálat, és ő volt pont előttem, és én már mentem be, és ő meg öltözött fel, és ott a védőnő, hát igen, itt most már muszáj lenne egy jó pár kilót hízni azért, és így annyira megsajnáltam szegényt, hogy, mert lehet, hogy egyébként a pajzsmirigyével van probléma, csak hát ugye most ott a védőnő egy sulis vizsgálatnál nem fog ilyen komoly vizsgálatokat csinálni veled, ő csak kikérdezi a kötelezőket, hogy hány kiló vagy, stb. És akkor mész a dolgodra, tehát, hogy olyan komoly, komplex vizsgálatot nem csinál.
Amúgy ez tök jó, hogy mondtad, hogy például a pajzsmirigyével lehet baj, mert egy csomó túlsúlyosság, vagy hogyha valaki kórosan sovány háttere mögött lehet, egy csomó minden betegség. Igen. És sokszor nem is gondolnak rá emberek, de nem csak azok, akik kritizálnak, pedig azoknak is kéne, hogy hát szegény, lehet, hogy valami baja van, és küzdő a súlyokért vagy ellen, és mégsem egy neki, hanem egyből ugye komment háborút indítunk ellene. És igazából ebbe is bele kéne gondolni, hogy nem tudhatod soha, hogy mi áll a hátterébe. És az is, aki mondjuk nem tud fogyni vagy hízni, hogyha ha próbál egészségesen enni, próbál edzeni, akkor neki is eszébe kéne, hogy jusson, és magától utána kéne menni, hogy valami nem stimmel, akkor mi lehet a gond.
Igen, de az van, és most itt kicsit divatra átkapcsolom, ha nem bánjátok. Egyrészt két dolog, hogy van ez a spotlight effektus, amikor azt gondoljuk, és most inkább így a sztároktól eltávolodva, így tényleg a hétköznapi emberhez kapcsolnám a dolgot, amikor az van, hogy észre sem veszük, hogy mennyi minden befolyásol minket abban, hogy mi hogyan viszonyulunk a testünkhöz, akár a fogyni, akár a hízni szeretnénk. Az egyik dolog az, amikor a strandon ott vagyunk, és azt gondoljuk, hogy mindenki minket fog nézni. Volt ez abszolút nincsen így, hogy mindenki minket néz, csak azt gondoljuk, hogy mindenki figyelme ránk irányul, mert a mi szorongásunk majd biztos felkelti a figyelmüket. Ez az egyik dolog, és ott vannak a márkák, azok a márkák, amik főképp plázában találhatók, és amik tudatosan próbálnak minket befolyásolni. Itt arra gondolok, hogy mondjuk az 1930-as évektől kezdve lényegében bevezették a konfekció méretezést, ami pont azt szolgálta, hogy igenis mindenki egyszerűbben, hatékonyabban tudjon megfelelő méretű ruhákat vásárolni. Na most, ha bementek a próbafülkébe, amellett, hogy magatokkal viszitek a közösségi média által okozott társadalmi szorongás problematikáját, és azon gondolkodsz, hogy neked miért nincs olyan segged, mint Kim Kardashiannak, amellett még ott van...
Már lehetne, ha fizetnék érte.
Hát akár, még ez is előfordulhat, minden megoldható. De közben még azt van, hogy beviszel 4 nadrágot, mindegyik ugye papíron a méreted, de felpróbál ez egyik csáli, az egyik nagy, befér még az öklöd mellé, a harmadik nem tudom, icipici, a negyedik rá sem jön, holott mindegyik ugyanaz a méret. És az van, hogy a márkák még egy cégen belül is azt csinálják, hogy a hiúságunkat próbálják tényleg így a sárba tiporni. Ennek az a megfogalmazás, hogy hiúsági méret meghatározás, ami arra épül, hogy egyetlen márka sem tud igazából nagy bevételt hosszú távon garantálni magának, hogyha az adott személy testképével rendben van és elégedett az identitásával. Ezért van az, amikor bementek egy sminkesboltba, a sminktermékeket értékesítenek, és olyan tükör van, hogy konkrétan a pórosod legmélyig látod magad, és azt látod, hogy na erre kéne valamit tenni, mert belelátok az egyik pórosomba, ahol egy család konkrétan ott sütöget. Szóval ezek mind olyan tényezők, amit észre sem veszünk, de ezek a hétköznapjaink konkrétan.
De a próbafülkében is nagyon jó világítás van a nem létező hát narancsbőrt, és a plusz kilókat is látod, tehát a tükrökkel is mahinálnak valamit, és ez a fentről
jövő
fény,
panda. Hát
ez rettenet.
És akkor még ott jön a tükörben nézel, így jöttem végig az utcán, tudod? Senki nem jobbra Tinderen, nem csodálom.
De egyébként olyan szempontból meg szerintem ez hátulütő a cégeknek, hogyha én így látom magam ott abban a ruhában, amit ők akarnak eladni, akkor dobom vissza, hogy úristen.
Mondom a folytatását a sztorinak, mert nem veszed meg a nadrágot, de mit csinálsz? Nem akarod azt a délután kárba hagyni veszni, és akkor az lesz, hogy konkrétan kimész, veszel 2 pólót, amire abszolút nincs szükséged, és így épül tovább az a csodálatos gardróbod, amiből aztán reggel ott állsz előtt, és megint nem tudsz felvenni semmit, mert semmi nem függ össze semmivel.
Én szerintem ez egy teljesen tudatosan megkreált dolog. Sőt, visszatérve a Kardashianekre, szerintem az se véletlen, hogy mondjuk a 2010-es években miért ők jöttek mondjuk szépségideálnak. Hiszen előtte, ha jól emlékszem, a 2000-es évek elején mondjuk volt a Kate Moss és társai. Tehát ők alapvetően nagyon vékony, karcsú lányokat mondtak szépnek. Aztán jöttek ugye a Kim Kardashianék, akik ugye meg ilyen teltebb, nőiesebb formában jelentek meg ott előttünk a magazinokban, és ugye így a maga a plasztika részt is ugye így jobban előtérbe hozták, jobban témába jött, és az is egy nagyon jót tett az üzletnek, meg az iparnak, a szépségiparnak, hogy hiszen ha végig gondoljuk, például régen mondjuk a plasztikáztatás, az főleg ugye mondjuk a tényleg a legfelsőbb osztálynál, tehát akik tényleg nagyon milliómos, meg milliárdos embereknél volt divat, meg bevett szokás, ma pedig már ugye a középosztálybeli embereknél is simán töltetik a szájukat, megcsináltatják a mellüket.
Hogyha már Kardashianék, akkor azért a celebek nagyban befolyásolják a hétköznapi nőket, a filmek, sorozatok, az, amit Hollywood teremt. Hogy azért ott is lehet látni olyan arcokat, sztárokat, akik pont a teltségükből lettek akkor a sztárok, vagy annak köszönhetően is, vagy akár énekesnőket, akik tényleg ellettek úgy fogadva, és utána meg sokkolt minket, amikor lefogytak, és már nem ugyanazt az embert látjuk bennük.
Amikor Andy McDowell, most már ezért 60 pluszos, de amikor 40 éves volt, megkérdezte tőle egy riporter egy film kapcsán, tök függetlenül amúgy a filmtől, hogy mit érez most, hogy így elvesztette a szépségét, hogy így 40 évesen, és arcát mondjuk megnéztem volna, de hogy azt válaszolta, hogy nem gondolja, hogy elvesztette a szépségét, hanem azt érzi, hogy egy másfajta szépség korszakba lépett most át, és ez így rendben van, és amúgy ő az, aki abszolút nem botoxoltat, és nem festi a haját sem. A legutóbbi filmében ez jól látható meg a vörös szőnyeges megjelenésein. Én egyébként én nagyon szeretem azokat az erős nőket, akik tényleg kiállnak. Én mondjuk imádom Sarah Jessica Parkert, nekem gyerekkorom óta az első számú nagy kedvencem, és ő mondta pont, ez nem túlsúly, inkább öregedés témakör, de hogy amikor mondják neki, hogy milyen csúnya a keze, meg hogy öregszik, meg nem tudom, de én mondta, hogy mit csináljon, tehát hogy öregszik, hát most mit tudna csinálni, és érdekes, mert amikor most kijött az új sorozat, akkor anyukám, aki most már az 50-es éveinek már másik felét tölti, ő mondta azt, hogy pont egy korban vannak ugye így a szereplővel, és mondta neki, milyen jó érzés azt látni, hogy nincs befestve a hajtöve, hanem egy ősz. És igazából itt a legfőbb kérdés az, hogy mit gondolnak azok a nők, akik ezeket a nőket, akik a tévében vannak, meg a social médián látnak. És nagyon fontos az ilyen szerepük, hogy ők hogyan reprezentálják az ő korosztályukat. És nekem itt mindig két vészlet jut eszembe, hogy mindig plusz size-nak meg, hogy Telternek állítja be két vészletet, holott két vészlet egy átlagos női mérettel rendelkező színésznő, 38 legrosszabb esetben is 40-es, ami egy teljesen normális méret, és őt is mindig ilyen plusz size-nak állítják be, pedig egy gyönyörű, egészséges, külsejű színésznő, aki nem mellesleg egyébként tökre figyel arra, hogy mondjuk a 2015-es filmpremiérén ugyanazt a ruhát viseli, mint a 2022-es Avatar filmpremiéren. Tehát, hogy abszolút egy tudatos és úgy építkező színésznőről beszélünk, hogy tudja, hogy minden megjelenésének, tettének van súlya és hatása.
De ugyanilyen szemről négy Zellweger is. Tehát hát, ő is azért pluszosnak volt titulálva régen.
Igen, hát ja, az meg a másik, hogy úgy nőttünk fel, hogy azt elhittette bárki velünk, hogy Bridget Jones kövér volt, mert rohadtul nem volt kövér.
Nem volt.
Igen. Igen, de hogyha itt tartunk, ugye voltak azért olyan sztárok, akiknek említettem, hogy nagy fogyásai voltak, például Adele.
Igen, Adele.
Vagy
Rebel Wilson.
Igen, őt akartam pont mondani, és az is felháborodást keltett, hogy most miért néz így ki? Tehát pedig miért ne fogyhatna le, vagy miért ne tehetne az egészségért?
Hát persze, például Rebel Wilson, ő le is nyilatkozta, hogy őnála az volt az utolsó csepp a pohárban, amikor elment orvoshoz, és ő nagyon szeretett volna egy kisbabát, és hát az orvos pedig mondta neki, hogy hát sajnos ahhoz azért így az egészségét rendbe kellene tennie, mert ha jól emlékszem, a petesejtjeit akarta lefagyasztani, vagy valami ilyesmi volt a sztori, és ez volt nála az utolsó ilyen csepp a poárban, amikor azt mondta, jó, oké, akkor 2020 nálam az egészség éve lesz, és az Instagramján pedig elkezdte szépen dokumentálni, hogy hogyan fogy, az eredményeket feltette. Hogy
elég sok szabad időnk is lett 2020-ban, úgyhogy volt elkapacitás.
Volt, hogy hogyan sportolt minden, tehát ilyen tök szépen beszámolt mindenről, és el is mondta a célját, hogy ő 75 kilóra akart lefogyni, az év végén el is érte, és utána ugye mindenki azt mondta, hogy jaj, de már nem az a régi Rebel Wilson vagy, ahogy megismertünk téged, de ugyanezt a kritikát az Adele is megkapta, amikor ő is lefogyott.
Tök jó, hogy a nőket ezzel kapcsolatban, testkép kapcsán ennyiszer emlegetjük, hogy elfogadás, meg diverzitás, testkép szempontjából, stb. De megnézel egy szuperhős filmet, a férfiaknak olyan teste van, hogy szerintem ez ilyen lehetetlen küldetés. Erről viszont nagyon-nagyon keveset beszélünk, hogy amúgy a férfiakat is nyomasztja szerintem ez a fajta kommunikáció a férfi testideálok vonatkozásában.
Hát és akkor itt jön az, hogyha valaki mondjuk egy ilyen kockahasú volt, és talán a daddy buddy-ja lesz, mert ugye van egy ilyen elnevezés is, ahogy öregszik egy férfi, hogy ugye ilyen apa testet vesz föl, gondolom terhesség alatt, ugyanúgy hízik a feleséggel, vagy utána nem az úgy foglalkozik fókusz, magával, igen. Tehát gondolom minden indul az elnevezés. Tehát, hogy azért a férfiak is, főleg a sztárok kapnak ilyen kommenteket.
Igen, igen, amúgy nem tudom, hogy ki mennyire követi például Jonah Hill-nek a fogyásait, és most ő nagyon le van fogyva. Ott van például egyébként Post Malone is, aki most nagyon lefogyott, és hogy mindenki, uramisten, biztos beteg, vagy biztos nagyon sokat drogozik, holott elment egy vizsgálatra, és igazából rájött, hogy egészségtelen volt az az életmód, amit a turnék alatt nyomott, hogy üdítő, gyors kaja a koncert után, és hogy nem tudott figyelni igazából magára, szóval azért nem kell mindig túl gondolni, szerintem ilyenkor megjön ez a felismerés, amiről beszélgettünk, hogy ez így nekem mégsem annyira jó.
De ez milyen érdekes, hogy egy pasinál teljesen más gondolata lesz az embereknek, hogy miért fogott le, mint egy nőnél.
Jó, de hát egyébként belemennénk ebbe a férfi előadók, meg női előadók közti különbségbe, hogy gondoljatok bele, hogy Taylor Swift hányszor öltözik át egy koncert alatt. Ott van Shawn Mendes, egy atlétában végnyomja az egészet, és ott is csak azért imádkozunk végig, hogy vegye már le azt a nyomorult atlétát. Hogy de nem, tehát hogy óriási a két pólusnak az eltérése.
Hát meg az elvárások az elvárás és a nemekkel is kapcsolatban. Itt két olyan téma volt, amire én még visszakanyarodnék, az egyik itt Sarah Jessica Parker kapcsán, például az ageizmus, hogy azért itt is elkezdtünk egy ilyen rossz irányba elmenni, amit próbálnak kompenzálni azzal, hogy fogadd el magad és az öregedésedet, de amikor folyamatosan botoxolt, plastikázott, hajfestett nőket látunk, akkor azért nehéz elfogadni, hogyha neked megjelenik egy új ráncod, vagy a kezeden a bőröd ráncosodik, vagy a térdednél, mert ugye említettem, hogy volt, akinél ezt kommentálták, hogy úristen, de a térdén látszik, hogy öregszik. Tehát, hogy igen, a korunkat azért valahol ugyanúgy, mint a testünket el kell fogadni.
Szerintem valahol van egy ilyen egészséges egyensúly abban, ahogy az öregedésünkkel kell bánnunk, vagy foglalkoznunk. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb tévhit, hogyha van pénzed, akkor megveheted a fiatalságodat. És én azt gondolom, hogy minden beavatkozás addig a pontig egészséges, amikor elfogadja az, akin zajlik a beavatkozás, hogy az a módosítás, az nem visszafiatalítja, hanem abban az adott állapotban, amiben ő van, egyfajta ilyen állapot megóvás, vagy megőrzés folyik, ha úgy vesszük. És hogy nem akar irreális elvárásokat mondjuk társítani mondjuk a módosítás iránt. Habár itt képben az is, hogy megint csak ugye a nőknek az öregedéssel való viszonya, hogy egészen másfajta kritikák érik az öregedést. Ugye a férfire mindig azt mondjuk, hogy sokkal sármosabb, ha idősebb. A nőknél meg mindig az, hogy egyből azt mondja, nézzük, hogy fú, de ráncos a keze, fú, nem tudom, mennyi szarkaláb, stb. Ilyen kritikák érik őket. Én azt gondolom, hogy az öregedést azért kell egyfajta egy ilyen pozitív változásként felfogni, mert inkább legyünk hálásak azért, hogy megadatik az, hogy megöregedjünk. Én így próbálom felfogni. Ezt a statementet, ezt az állapotot kéne elérni, szerintem sokkal fiatalabb állapotunkban, hogy az életünk jelentős részében úgy éljük az életünket, hogy ha változtatni akarok a testemen, attól függetlenül még szeretetem abban a formában, amiben éppen van. Szóval nekem az öregedés kapcsán ez jut eszembe mindig, hogy kezdjük el minél korábban szeretni magunkat, hogy időskorunkra legyünk hálásak azért, hogy megöregedhettünk egyáltalán, mert amúgy nagyon sokan nem öregednek meg, mert meghalnak.
Szerintem ez tök jó lenne, hogyha így az emberekben így jobban tudatosítanánk, hogy tényleg, hogyha idős vagy, akkor az valójában az egy jó dolog. Hát én például már alig várom, hogy már 80 éves mama legyek, és akkor majd ott leszek az unokáimmal, stb. Lesznek macskáim, most is van egyébként, de hogy én azt így látom.
Macska.
Igen.
No,
okay. de hogy...
A macskás nő lesz.
Igen, én majd ilyen őrült macskás nő majd lesz, vagy 10 darab. De hogy én így látom magam, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember, hogyha el is játszik a gondolata, főleg így fiatalként, mert én majd most leszek nyáron 31, tehát, hogy én is még viszonylag fiatal vagyok, de hogy én mindig belegondolok abba is, hogy milyen leszek idősen, és én például mindig ilyen tök tök pozitívan állok ehhez hozzá. De szerintem lehet, hogy ez ahhoz is köze van, hogy milyen mintát láttál otthonról. Én úgy veszem észre.
Igen. Meg a környezeted, közvetlen környezeted is számít szerintem. Az előbb ugye mielőtt Sarah Jessica Parkerre visszatértem, mondtam, hogy két dolog jutott eszembe. Az influencereknek milyen hatása van akkor a hétköznapi emberekre ilyen szempontból, hogy ők mit, hogyan kommunikálnak, hogyan posztolnak. Azért mostanában trendi az, hogy azt mutatjuk, hogy nézd, ilyen vagyok reggel, de két perc múlva ettem egy falat valamit, és ilyen a hasam, vagy lehet, hogy állva kockás, de a leülök ráncos, ilyen posztot én is tettem ki régebben. Úgyhogy,
és ez szerinted jó vagy rossz? Most visszakérdezem.
Igazából én ezt azért tettem ki, mert hogyha csak kirakok egy fürdőbeesküvés képet, azt mondják, hogy úristen, hogy lehet ilyen hasad? Az csak egy pillanat. Tehát, hogy ne legyenek ilyen tévképzetei embereknek, hogy úristen, hát neked hogy ilyen a hasad, ha nekem nem. Hanem én is leülök, én is görnyetten tartom magam, és nekem is ugyanolyan lesz egyből a hasam, mint neked. Tehát, hogy igazából így ne érezze frusztrálva magát, legalábbis én így gondoltam ezt a posztot annó.
Én az influencereket két részre bontanám. Vannak ugye a pozitív influencerek, akik, amit ugye te is mondtál, hogy megmutatják azért a valóságot is, és vannak sajnos azok a fajta influencerek, akik mindig csak a legtökéletesebb módon mutatják meg magukat, magukra rakják a Hollywood filtert, pedig nyilván már messziről ordít, hogy ez a Hollywood filter, de mindegy.
Nekem az itt a kedvencem, ez a no filter, no makeup, és amúgy tetovált szemöldöke van, smink tetoválás, a feltöltött száj, de persze nincs rajta semmi.
Igen, tehát hogy ott eléggé torz, hogy is mondjam, tehát, hogy így hogyha én most így nézem, azt gondolom, hogy úristen, akkor nekem is így kéne 0-24-ben kinéznem, és így elkezdesz ezen kattogni, tehát én, mint nőként, hál' Istennek most már annyira nem, de volt olyan időszak az életemben, amikor úgy jobban nyomasztott engem is, hogyha mindig non-stop ilyen tökéletes hölgyeket láttam.
Akkor összességében mit gondoltok, hogy ez egy pozitív mozgalom, vagy az, aminek indult, az már igazából egy negatív dologgá ment át, és kicsit toxikus lett a végére.
Mindenről, amiről ma beszéltünk, a fogyás, a hízás, a mozgalom, az önmagunkhoz való hozzáállásunkhoz egy kulcsszó kell, ez pedig a mérték, a mértékletesség, hogy mindennek fel kell ismernünk azt az egészséges mértékét, ami még a javunkat szolgálja, és amikor szorongással tölt el akár egy Instagram poszt, vagy akár egy testpozitivista hozzáállású cikk, vagy anyag, vagy kampány, akkor szerintem a legjobb, ha hátralépsz kettőt, kívülről megnézed, hogy igen, ez nekem nem tetszik, vagy tetszik, de valójában milyen hatással van összességében az én életemre, biztos, hogy ebben az ömében azt fogod kapni válaszként, hogy semmilyen formában.
Szerintem az is fontos, hogy legyél pozitív is önmagaddal, lásd meg a pozitív oldaladat is, de azért legyél kritikus is, mert így lesz meg az egyensúly, tehát kell a pozitív és a negatív is szerintem, hogy ez így meglegyen. Úgyhogy alapvetően maga a mozgalommal nekem nincsen semmi problémám, megvannak a negatív tényezői, de hogyha ezt rendben kezeled fejben, akkor nincsen vele semmi baj, és maradhat.
Tehát összességében elmondhatjuk, hogy ez egy jó dolog, hogyha jól használjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velünk. Ez volt a Dilemma a Femina.hu podcastje, amit a Beaton gyártott. Ha tetszett ez az epizód, értékeld a lejátszóban 5 csillaggal és iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A műsor vezető munkatársa Fehér Ági és Kis Marietta Panka, a showrunner Orsós Lajos, a szerkesztő Bodnár Hajni és Spira Eszter, az utómunkáért Kozma Ádám felel, a kreatív producer Román Balázs, a producer Hampuch Richard.
A műsor a Beaton partnere.